Hát amikor is erről beszélünk, hogy szavainkkal, valami olyasmit akarunk leírni, egy olyan létezőt, egy olyan valakit akarunk leírni, aki meghalad minket. Tehát, hogy a szavainkat is meg fogja haladni. Tehát, hogy megpróbálunk beszélni Istenről, néhány kifejezést használni, hogy ő milyen lehet, de hogy ő végtelenül meghaladja ezeket a szavakat. Tehát, hogy nem tudjuk pontosan visszaadni azt, hogy milyen az Isten, csak körülírni tudjuk. Tehát úgy tapogatózni, puhatolózni, hogy milyen ő. Az Isten ismeretnek három fontos módja van. Most egy kicsit más szempontból, ugye az előző előadásban említettem a természetes ismeretet, kinyilatkoztatást. Most itt igazából a nyelvünkkel, a beszéd szempontjából három módot szeretnék említeni, amelyek mind a természetes észre támaszkodnak, természetesen. Az egyik az állítás, tehát hogy állítunk valamit Istenről. Például az, hogy Isten minden jóságnak a forrása. Aztán a tagadás is egy módja annak, hogy Istenről beszéljünk. Például, hogy Isten nem úgy jó, mint mi. És a fokozás, ez a harmadik mód, a fokozás, hogy Isten, tehát például Isten végtelenül jó. Ugye itt fokozzuk azt a jó kifejezést. Tehát ő az első jóság, mindenek fölött jó. Tehát, hogy ez már egy ilyen fokozott kifejezése annak, amit Istenről szeretnénk állítani. Viszont vannak, tehát különböző tulajdonságok vannak, amiket vagy tudunk állítani Istenről, vagy nem. Tehát vannak olyan tulajdonságokat, amelyeket könnyen állíthatunk Istenről. Ilyen, amit mondtam itt példaként, a jóság, vagy az igazságosság, meg a mindenhatóság. Na most ezekről még később lesz szó, mert azért mi emberek itt könnyen rá tudunk kérdezni, főleg ha nehéz helyzetben vagyunk, hogy ő hogyan mindenható, és a mindenható akkor miért nem tette meg nekem ezt, meg hogy igazságos-e. Tehát amikor igazságtalanság ér minket, mondjuk súlyos igazságtalanság, akkor ez azért megmozdul a hívő emberben, hogy hol van itt az Isten igazságossága. Aztán mondjuk egy olyan tulajdonság, ugye a Szentírás tele van képekkel. Például többször elhangzik a Zsoltárokban, hogy Isten az én kősziklám. Tehát ez egy nagyon képi kifejezése, mert hogy Isten, ugye említettük már, hogy nem érzékelhető valóság, és a szikla az érzékelhető valóság, tehát hogy itt csak képként tudjuk alkalmazni azt, hogy Isten az én kősziklám, mert tudjuk, hogy Isten nem. Szikla mégis kifejez számunkra valamit Istenből, tehát hogy Isten szilárd támasz, vagy szilárd remény, olyan szilárd, mint a szikla, tehát hogy úgy van jelen az életünkben, mint egy nagyon szilárd valóság. De ez csak két, tehát hogy az, hogy Isten szikla, hát ezt nem tudjuk állítani. Ez elvenni a kedünket Istentől, hogyha ő egy kődarab lenne. Most az Isten tulajdonságokkal kapcsolatban fontos tudni, hát Tamás így fogalmazza meg ezeket, hogy Istenben vannak az Istenben lévő tökéletességek, azok tiszta tökéletességek. Tehát értjük ezt azon, ugye, hogy nincsenek benne korlátok, ugye, amit így említettünk is már, hogy nem végesek benne ezek a... Tehát Isten nem véges, nincs benne semmi véges, tehát ő végtelen, és a tulajdonsága is, amit mi különböző szempontok szerint közelítünk meg, az benne mind együtt van jelen, egyként ilyen ő, ahogy van. Tehát, hogy ezek a tulajdonságok, ezek korlátlanok benne, ugye nekünk ezeket már egy kicsit nehéz felfogni, ezt a végtelenséget, vagy határtalanságot, de így van meg benne. És azt is mondhatjuk, hogy ezeket a tulajdonságokat, ugye egyrészt hasonlóság alapján, tehát hogy az emberekről is állítunk dolgokat, mondjuk így a teremtményekkel kapcsolatban is mondjuk, hogy jó. De amikor Istenről mondjuk, hogy jó, akkor valahogy úgy értjük ezt a kifejezést, hogy tulajdonképpen értelemben, tehát hogy az, aki igazán jó, és az, aki végtelenül jó, az az Isten, és mi így hát részesedünk ebből a jóságából, meg hát úgy mintázzuk őt, meg úgy utánozgatjuk őt ebben a jóságban, mert hogy ő részesít bennünket az ő jóságában. De hogy ő az, aki igazán jó, tehát hogy tulajdonképpeni értelemben jó az Isten. Amikor azt mondjuk, hogy Isten jó, akkor ugye nem csak azt állítjuk, hogy ő, hogy ő jó, mert ő hozta létre a világot, a teremtményeket, bennünket, meg a mi jóságunkat is, így ezáltal, hanem amikor azt mondjuk, hogy ez Isten jó, akkor azt is értjük alatta, ugye, hogy ő önmagában jó. És ezért hozta létre a teremtményi jóságot is. Tehát az Isten az nem azért jó, mert a jóságot okozza, hanem azért, mert jó, létrehozza a jóságot a teremtményekben. Nem tudom, hogy ez követhető volt-e. Tehát, hogy az Isten nem azért jó, mert a jóságot okozza, mert mi így látjuk ezt, és akkor hát milyen kis rendi. Tehát, hogy nem erről van szó, hanem azért, mert ő végtelenül jó, részesíteni akarja a teremtményeit a maguk módján az ő jóságában. Tehát így létrehozza bennünk ezt a jóságot. Most az egyház az különböző zsinatokon nagyon szépen megfogalmazta azt, hogy milyen is az ő Isten képe. És csak itt néhány dolgot említenék, hogy az egyház az többször kifejezte azt különböző zsinatokon, tehát például az Isten egyetlenségét. Majd még ezekről fogok beszélni különben, tehát az örökké valóságát, mérhetetlenségét, a változatlanságát, felfoghatatlanság, stb. A gondviselését, az irgalmát, az igazságát, vagy igazságosságát, bocsánat, tehát igazság ő maga az igaz, tehát ez is helytálló. Meg az is nagyon fontos, hogy az egyház hiszi azt, hogy az Isten az az ég és a föld teremtője, ugye ezek mind szerepelnek a zsinati dokumentumokban, amelyektől ugye én néha megijedem, hogy jaj, zsinati dokumentumok, de tele vannak gazdagsággal. Tehát, amennyire esetleg így megkapott ez a szó, hogy dogma meg zsinat, olyan mélységet meg gazdagságot tartalmaznak. Tehát, hogy ezek szabaddá teszik az embert. Itt most a szünetben mondta nekem valaki, hogy egy ez jutott eszébe, hogy az igazság szabaddá tesz, és ugye ezek igazságok Istenről, meg az emberről is, és hogy ezek szabaddá tesznek minket. Tehát, hogy engedjük, hogy hassanak ránk, megvilágítsanak bennünket, szabadabbá válunk. Na most Szent Tamás, ő a mi szívünk csücske, az egyik, amikor ezeket a tulajdonságokat vizsgálja, tehát Istennek a tulajdonságait, akkor elsősorban egy olyan isteni tulajdonságot keresett, amire minden, hát ez most nagyon emberi kifejezés lesz, tehát hogy amire minden más tulajdonsága ráépülhet. De most ezt értsék jól, mert ugye láttuk, hogy Isten végtelenül egyszerű, nincsen benne összetettség, csak én most itt nyökögök, de hogy egy olyan isteni alaptulajdonságot, amelyikben minden más tulajdonság benne van. És így fogalmazta ő meg azt a kifejezést, hogy az Isten az önmagában nyugvó létező. Ő az önmagában létező. És mi még megijednénk, hogy ezt most így lenyeljük, befogadjuk. Tehát Isten az önmagában nyugvó létező, ez valamiképpen benne van a Szentírásban, mégpedig a Kivonulás könyvének a harmadik fejezetében, ugye itt emlegettem Mózes meg a csipkebokrot már, ott Isten azt mondja Mózesnek, hogy én vagyok, aki vagyok. Tehát amit a Szentírás így fejez ki, hogy én vagyok, aki vagyok, az Tamás a filozófia nyelvével úgy fejezte ki, hogy Isten az önmagában nyugvó létező, vagy az önmagában létező. Most itt a létezés, ez egy nagyon nehéz fogalom, úgyhogy én nem mennék vele, mert nem tudnék vele megbirkózni. De a létezésen itt azt értjük elsősorban, hogy ami a mi elgondolásunk nélkül is létezik. Tehát, hogy így elsőre, tehát, hogy ilyen alapszinten, hogy nem azért létezik, mert mi így gondolunk rá, hanem hogyha mi sosem gondolnánk rá, akkor is létezne. Például van, aki sosem hallott a Duna folyóról, már Magyarországról is. Tehát, hogy van egy csomó ember, aki nem hallott, de ettől még Magyarország van, meg a Duna folyó is van. Tehát, hogy Isten, tehát már nem úgy, ahogyan a Duna létezik, tehát, hogy vannak dolgok, amelyek léteznek a mi ismereteink nélkül is, anélkül, hogy tudomást vennénk róla, és hogy Isten is így létezik. Tehát, hogy akár tudomást veszünk róla, akár nem, akár van, aki tudomást vegyen róla, mert mondjuk volt idő, amikor még nem volt teremtett világ, és nem volt ember, aki tudomást vegyen róla, hogy Isten akkor is létezik. Tehát, hogy ilyen értelemben, tehát az ő léte nem függ attól, hogy mások tudnak-e róla. Tehát ő önmagáról tud, önmagát szereti, és ő teljes a maga szent háromságában. Tehát, hogy Tamás számára ez az első ilyen léttulajdonság, tehát, hogy Isten, nem léttulajdonság, tehát ez egy isteni alaptulajdonság, hogy létezik. És Istennél ez a tökéletes létezés azt jelenti, hogy benne nincsen semmi olyan, ami ne lenne valóság, amit itt a Péter emlegetett, ugye itt a megvalósultság, vagy nem tudom, hogy az aktualitást is említette ezt a kifejezést, de hogy a sarok, úgy említette ezt, hogy elmegy a sarokba, az lehetőség, de az Istenben nincs ilyen. Tehát, hogy a tiszta megvalósultság, tehát hogy ő ahogy van, hát olyan nehéz erről beszélni, most úgy csinálok, mintha én tudnám, de hogy benne nincsenek ilyen lehetőségek, hanem amit ő elgondolt az ő maga isteni tervében, az meg is valósult, és az van. De ez, hogy ilyen értelemben nincsenek lehetőségek és változások sem benne. Tehát ő nem részesedik ebben a tökéletességben, meg a létben, mint mi, hanem ő maga a tiszta lét és a tökéletesség. Tehát ezek már ilyen nagyon nehéz szavak, ugye, nem fedik le azt, ami a valóság. Most Isten léttulajdonságaival kapcsolatban. Most Tamás többféle léttulajdonságot is megkülönböztet, és ő azt mondja, hogy igazából ezekre azért, tehát olyan értelemben azért van szükség, hogy ezeket megfogalmazzuk, hogy a mi gyönge kis buksink, tehát a mi gyönge értelmünk is valamiképpen rá tudjon sejteni Istenre. És az első, hát nem az első, mert ugye itt már említettem a létet, de az egyik nagyon fontos léttulajdonság az Isten egyszerűsége. Amiről aztán évekig lehetne vitatkozni, hogy mit jelent ez az egyszerűség, és olyan bonyolultá tennénk, hogy ihaj, de Isten egyszerű. Tamás ezzel a témával kapcsolatban jut el végül is arra, és hogy hát nem eljut, hanem így próbálja bizonyítani azt, hogy az Isten egy, tehát az Istenben azonos a lét és a lényeg. Most megint ott vagyunk, amit itt a Péter feszegetett, de akkor elfelejtettem, hogy én is becsempésztem ezt a két fogalmat. Tehát, hogy az Istenben ugye nincsen összetettség. Tehát, hogy az ő istensége az maga az ő létezése is lét. Tehát az ő isteni lényege az maga a létezés. Nem tudom, hogy ez mennyire állja meg a helyét az a mondat. Tehát az, hogy Isten egyszerű, azt mi elég nehezen tudjuk felfogni. Ugye ez is gondot okoz már, itt törhetjük a fejünket, mert azért, mert mi emberek mindent így szakaszosan, lépésről lépésre tudunk megismerni. Ugye ezt fejezi ki az, amikor azt mondjuk, hogy az ember racionális lény, tehát hogy így törpöl, meg keresi a gondolatokat, halad lépésről lépésre, és ezért nem tudjuk elgondolni, vagy nehéz nekünk felfogni azt, hogy mit jelent az, hogy az Isten egyszerű. De neki ez a legbensőbb tulajdonsága, és ezt fejezi ki az ő szellemi természetét is számunkra. Ugye itt a szellemit azt értem, hogy teljességgel anyagtalan, tehát hogy ő egy tiszta lét. Aztán ez az egyszerűsége különbözteti meg őt a teremtett világtól is. Ugye itt említettük, hogy a teremtett világ az mennyire összetett. Hát Isten messze a teremtés fölött. Tehát ez a szó is nem jó, hogy messze. Tehát hogy Isten nem a teremtésnek a része, hanem fölötte áll. És talán azt is mondhatnánk, hogy ez nem is annyira különbözőség a teremtett világtól, hanem ő az egészen más. Ő az egészen más. Ugye a teremtmények összetettek, ugye mi teljes lélek vagyunk. Istenben ez nincsen meg, tehát semmiféle összetettség nincsen az Istenben. Ő az, aki azonos Isten az a három személy, aki az Isten. De ebben már én aztán bele nem merek menni, de hogy... Tehát nincsen benne összetettség, de mégis három személy. És ugye ezt a három személy csak annyit, tehát hogy ők semmiben úgy nem különböznek egymástól, tehát hogy ami alapján meg különböztetjük őket, az egymáshoz való viszonyuk, tehát hogy ahogy az atya viszonyul a fiúhoz, stb. Viszont ez meg nem összetettség, hanem viszonyulás, reláció. Aztán így az Isten egyszerűségével kapcsolatban azt is mondhatjuk, ugye, hogy a legtökéletesebb lény, mert hogy nincsen benne összetettség, tehát tökéletesen egyszerű is. Aztán még egy nagyon kicsit Isten nem egyszerűségéről, hanem az egységéről. Tehát Isten nem csak, hát egy idézőjelben szóval nem csak egyszerű, mert ez azért nekünk nehéz felfogni. Tehát Isten nem csak egyszerű, és nem csak egy önmagában, aki egyébként három, meg nem csak arról van szó, hogy nincsen benne összetettség, hanem Isten egy olyan valaki, akiből csak egy van. Tehát az őzike, meg az ember, meg a hangyából, tehát hogy belülünk elég sok van, számtalan, pedig van egy csomó ember, ugye? De ő egy. Tehát, hogy így, ha szabad ezt mondani, tehát olyan, olyan értelemben egyedi létező, hogy, hogy nem lehet őt így leutánozni, meg hát még klónozni sem. Tehát ugye ez abból is lehet világossá válhat számunkra, tehát hogyha Isten a végtelen tökéletesség, meg egyszerűség, meg egyetlen, akkor világos, hogy csak egy Isten lehet. Mert hogyha kettő Isten lenne, akkor az egyik a másikhoz képest valamivel híjával lenne. Tehát ez egy érdekes eszmefuttatás, de hogy akkor már nem lenne tökéletes. Tehát, hogy ebből lehet eljutni arra, hogy az Isten, hogyha végtelenül tökéletes, végtelenül egyszerű, stb., akkor csak egy lehet, mert két végtelenül tökéletes valaki nem lehet, mert akkor ott valami különbség kellene, hogy legyen. Most az Isten tökéletessége és jóságával kapcsolatban, ugye az egyház azt mondja, vagy az egyház hite, hogy az Isten az végtelenül jó, meg ő a legfőbb jó és a minden jóság forrása, és hát itt szorosan kapcsolódik ez a tökéletesség. Most a Isten tökéletességét azt nem úgy kell érteni, mint a miénkét, hogy mi törekszünk, meg fejlődünk. Ugye nekünk fejlődnünk kell ahhoz, hogy szépen egyre inkább kiteljesedjék bennünk az, amire hivatva vagyunk, használjuk az értelmünket, akaratunkat szépen lassan. Most az Isten, ő benne nincsen ilyen fejlődés. Tehát ő nem fokozatosan éri el az ő teljességét, meg a tökéletességét, hanem azt önmagában bírja. És mi teremtmények pedig, hát ugye magunk fejlődése révén valamit hordozunk ebből a tökéletességből. Most az Isten jóságával kapcsolatban, illetve egyáltalán a jónak a fogalmával kapcsolatban, itt megint utalnék a Péterre, ugye ő emlegette itt ezeket a fontos fogalmakat, hogy igaz, egy, valami jó, szóval ezek ilyen nagyon fontos fogalmak. Most az Isten az jó, de elsősorban itt a jónak a fogalmára, tehát ez lehet egy létbeli jóság, mint az, hogy például mi létezünk. Tehát az egyáltalán, hogy egy teremtett dolog létezik, egy pici hangya, meg én, meg a nem tudom, őszike, tehát hogy ezek így önmagukban jó dolgok. Nem állnak meg önmagukban, tehát szükségünk van egymásra, de önmagukban jó, hogy léteznek ezek a létezők mindenfélék. És beszéltünk erkölcsi jóságról is. Hát, hogy ez egy sokkal izgalmasabb fogalom, olyan értelemben, hogy ez nagyon érinti a mindennapi életünket, ugye az erkölcsi jóság. Mert az erkölcs, tehát a létbeli jóság az a létnek a jósága, ahogy említettem, az erkölcsi jóság pedig az akaratnak, az erkölcsi cselekvésnek a jósága, és ez csak az eszes teremtményeké, tehát az embereké igazából itt a Földön ez a kiváltság, hogy erkölcsi jót is képesek létrehozni, vagy hordozni magukban. Most Tamás azt mondja, hogy a jó az, amit minden létező kíván. És itt a jóna azt értjük, hogy ami az adott létezőt így teljesebbé teszi, tehát ami őt a létben kiteljesíti. Tehát ugye itt nagyon fontos az, hogy amit itt említettem, hogy mindenféle irányultságokat hordozunk magunkban, ugye a fajfenntartás, saját életfenntartása, stb. De hogy ezek mind azt szolgálják valamiképpen, hogy minket teljesebb létezőké tegyen. És ez ugyanígy érvényes az alacsonyabb rendű létezőkre is. Tehát minden létező kívánja a jót azért, mert az őt jobb, teljesebbé teszi. Most az emberrel kapcsolatban egy fontos dolog, hogy az ember sajátja az, hogy ő törekszik a valóság megismerésére is, tehát az igazság megismerésére. Ugye itt a valóság, mert ez lehet, hogy csak én használom szinonímaként, de ugye az igazság szótól néha megijedünk, és talán jobban be tudjuk fogadni a valóság szót, de hogy igazából az emberi értelem az igazság megismerésére törekszik, tehát a valóság befogadására. Most az ember viszont ebben tévedhet. Tehát ez itt a nagy bökkenő, hogy vannak olyan javak, amelyek csak látszólag jók, és ebből jönnek ugye létre az erkölcsileg nem jó cselekedeteink. Tehát, hogy ugye Tehát, hogy ebből jön majd a bűn, de erről majd még később egy picit beszélek, majd említeni fogom. Tehát, ez a létbeli jóság, meg az erkölcsi jóság, ez sajátja a létezőknek, illetve az erkölcsi jóság az értelmes létezőknek, mármint teremtett létezőknek. Viszont Istennel kapcsolatban, ugye, tehát hogy azt mondjuk, hogy jó, de ő nem csak jó, hanem ő maga a jóság, és ugye mi ebből részesülünk. Tehát ahogyan irányolunk Isten felé, meg ahogy törekszünk felé, minél inkább törekszünk az Isten felé, az értelmünk és az akaratunkkal, annál inkább részesedünk az ő jóságából, és annál inkább válunk mi magunk is jóvá. Ennek talán az ellentétje is segít minket ugye a megértésében, tehát hogyha az Isten akarata ellen cselekszem, vagy az Isten szándéka szerint, tehát hogy az ellen cselekszem, amire ő engem meghívott, ugye akkor igazából a saját célomnak, meg irányultságomnak mondok ellen. Tehát, hogy ahogy elfordít engem egy-egy cselekedet az Istentől, megvon engem ez a cselekedet valami jótól, tehát hogy engem fog szegényebbé tenni, és hát igazából ez a bűnnek a lényege, tehát hogy ennek az iránynak, amire az Isten meghívott, tehát egy ellentmondok. Hát, hogy bizonyos értelemben meghasonlunk önmagunkkal a bűnben. És hát minden teremtmény már a léte kezdetén hordoz magában egy alapvető jóságot, ugye ez lenne a létbeli jóság, amit az ember az erkölcsi jóságával, vagy nem jóságával vezet a kiteljesedése felé, de ez a jóság akkor lesz teljes bennünk, hogyha végső célt elérjük. És az embernek az felelőssége az, hogy ezt az erkölcsi jósággal segítse ennek az erkölcsi jóságával, vagy cselekedeteinek a jóságával segítse önmagát a végső cél elérésére, ami egyébként a boldogság, ugye említettem itt, hogy az ember boldogság vágyát az előző alkalommal, tehát ez nagyon fontos, hogy igazából az Isten ezt akarja bennünk betölteni, hogy ezt szeretné így teljessé tenni. Aztán egy picit Isten minden hatóságáról, ez egy másik léttulajdonsága Istennek. És itt a minden hatósággal kapcsolatban csak annyit így gondoltam, hogy mondok előre, hogy lehet, hogy nem kell mondani, de hogy itt a minden hatóság alatt ugye nem egy ilyen pöffeszkedő hatalmat kell érteni. De nyilván ezt így most önök tudják is, tehát hogy csak hogy... Mert bennünk néha születhet egy olyan képzet, hogy a hatalom az valami nyomasztó, tehát ez így ránehezedik az emberre, és akkor agyon nyomja. Tehát, hogy az Isten minden hatósága, az nem egy pöffeszkedő hatalom. Ugye ezt azért érezzük, mert így az embereken keresztül azért tudjuk tapasztalni, hogy valakinek mondjuk van valamilyen szempontból hatalma fölöttünk, tehát, hogyha én elmegyek a boltba, és nekem ki kell fizetnem az árut. És ki vagyok szolgáltatva a pénztárosnak. Tehát, hogyha morcos a pénztáros, akkor engem az nyomasztani fog. Engem mindig nyomasztatja morcos a pénztáros. És szóval nyilván neki rossz napja van, fáradt, nem kapta meg a fizetését, stb. Tehát ezer oka lehet, de hogy ez igazából az ő pénztárosi hatalmának a rám nehezedése. Tehát, hogy ez egy ilyen kicsit pöffeszkedő hatalom. Tehát ennek ezer oka lehet, hogy ön miért olyan. De én ezt így élem meg, hogy most tehát ő a pénztáros, nekem muszáj kifizetni. Tehát nem ilyen hatalomról van szó, amikor az Isten minden hatóságáról beszélünk. Tehát ugye ezek a mi pöffeszkedő hatalom tapasztalataink, amiket így erről szerzünk, ez igazából a mi gyengeségeinkből születnek. Tehát a saját gyengeségeinkből. Az Istennek a hatalma az nem ilyen, tehát hogy amikor ő tehát nem amikor, tehát hogy nem akarok időben beszélni így az Istenről, tehát hogy az ő minden hatóságában nem válik ketté ez a minden hatóság, tehát ez a hatalom, meg az értelem. Tehát ugye most csak szegény pénztárosnál maradva, mert itt bennem nyomasztó emlékeket hagynak a pénztárosok, hogy ő a munkahelyi kötelezettsége, vagy munkabeli kötelezettségét, tehát azt a hatalmat, ami azzal jár, az elválasztja úgymond az értelemtől, tehát az, hogy itt az embertársával egyenrangban, tehát hogy kiszolgálja és kész. Tehát hogy ez így valahogy szétválik, az Isten benne soha nem történik meg. Tehát az ő végtelen bölcsessége, és tapintata vagy szeretete soha nem fog elválni az ő hatalmától. Tehát, hogy ez így egy. Ez csak bennünk válik szét a mi saját gyengeségeinkből, amit tapasztalunk másokban is, meg magunkban is. És talán így a mindenhatóság kapcsán, ami így megsejthetünk a Szentírás segítségével, ugye a Szentírás az azt mondja, hogy az Isten a világot a szavával teremtette. Tehát, hogy Isten szólt, és a világ lett, és látta Isten, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott, stb. Tehát, hogy az Istennek nincsen szüksége sem képességre, úgy, mint bennünk, nincsen szüksége arra, hogy erőt vegyen magán, és megalkosson valamit, mert az, ami az ő bölcsessége, meg idézőjelben terve, vagy akarata, az meg is valósul. Tehát, amit ő úgymond kimond, az megvalósul. És ennek a mindenhatóságnak az alapja a létteljessége, tehát hogy az ő létteljessége az alapja ennek a mindenhatóságnak. Tehát ami ő, az mindenre kiterjed, mindent érint, de nem úgy, hogy akkor mindent áthat, és akkor mindenben Isten úgy lenne, hogy akkor minden Isten lenne. Tehát hogy ez egy veszélyes út volt, amit így hívő emberek így megpróbáltak így megjárni, de ez nem jár szerencsés véggel. Aztán egy fontos dolog, hogy az Isten minden hatósága, tehát Isten mindent megtehet, ami nem önellentmondás. Erre egy példa, hogy ugye föl szokták néha tenni a kérdést, vagy régebben föltették, hogy akkor Isten, hogyha annyira mindenható, akkor tud-e kör alakú háromszöget teremteni, vagy valami ilyesmi. És hogyha nem, akkor meg hogy mindenható? Tehát, hogy ebben azt érdemes így megsejteni, hogy az ilyen dolgokban, vagy hogy Isten miért nem teszi meg, nem történté azt, ami megtörtént, mondjuk egy rossz dolgot. És mondjuk így a kör, meg a háromszög kapcsán, tehát, hogy azért úgymond Isten nem tud kör alakú háromszöget teremteni, mert a körnek egyszerűen az a természet, hogy ő kör alakú. És a háromszögnek meg az, hogy háromszög alakú. Tehát nem Istenben van ennek a képtelensége, hanem a dolgok természetében. Hogy egyszerűen elveszíteni az értelmét a kör, hogyha háromszög alakú lenne. Tehát nem kör, hanem háromszög. Tehát ezek a mi fogalmaink, mi nevezzük el a kört körnek, háromszöget háromszögnek. De hogy ez a természetük, hogy kör alakú, meg háromszög. Tehát, hogy Isten nem fogja összetörni a dolgok természetét ilyen módon. Ez észre ennek nincsen értelme. És ugyanígy, ahogy mondjuk nem megtörténté tenni valamit, tehát, hogy ez is hasonló. Tehát, hogy ami megtörtént, azt nem tudja nem megtörténté tenni, mert az összetörni a dolgok menet. Tehát nincs értelme ennek. Az, ami nagyon fontos ilyenkor talán, hogy az Isten az viszont tud gyógyítani, vagy tud az ember közreműködésével helyreállítani dolgokat. Tehát, hogyha mondjuk én itt kikapálom, nem tudom, az összes virágot, vagy szóval az Isten nem fog nekem holnapra a tulipánokat oda ültetni, mert begurulok valamire, és akkor szedegetem. Most csak ez jutott eszembe. De tud bennem bűnbánatot fakasztani, meg bemegyek a kamrába, és akkor kérek Margit nővértől virágmagot. Vagy nem tudom, most nagyon zöldségeket beszélek, de hogy az Isten az tud indítani arra, hogy helyrehozzam a dolgokat, vagy hogy meg tud gyógyítani. Tehát, hogyha valami rosszat elszenvedtünk, hogy miért nem teszi ezt meg, nem történti, nem tudja, de tud gyógyítani. Tehát, hogy ez a nagyon fontos. És akar is minket gyógyítani, meg akar minket helyreállítani. De ehhez kellünk mi is. Tehát a teremtett világ az ilyen értelemben Isten mindenhatósága alatt áll, aztán még egy fontos dolog, hogy mi nem a mindenhatóság, tehát ez nem egy szeszély. Ugye ez nem olyan, mint a pénztáros szeszélye, vagy hogyha mondjuk én lennék pénztáros, és inkább magamat helyezem vele, mert nem akarom bántani őket. Tehát, hogyha én egy marcon a pénztáros vagyok, tehát hogy az Isten nem ilyen, tehát ő nem marcon, meg nem szeszélyes, úgy, mint mondjuk én. Tehát a teremtett világ nincsen kiszolgáltatva Isten szeszélyének. És még egy picit ugye itt a szeszéllyel kapcsolatban, tehát ugye ez egy ilyen változékonyság, tehát hogy akkor most fölkeltem reggel, és akkor nem volt kávé, és akkor így az egész napom ilyen lett, tehát ilyen morci leszek, vagy nem tudom. Tehát hogy nem, Isten mindenhatósága nem változékony, tehát hogy az ő mindenhatóságát mindig is áthatja az ő végtelen bölcsessége és szeretete. Aztán követhető ez így? És akkor még egy pár gondolatot Isten gondviseléséről, meg Isten igazságosságáról és irgalmáról. És Istennek egy másik fontos tökéletesség a gondviselés. És a gondviselés az igazából egy értelmi aktus, hogyha szabad ezt mondani. Tehát, hogy feltételezi, ez az értelmi aktus, hogy gondoskodni akarok valamiről, ugye, hogy valamilyen célt el akarok érni. Tehát, hogy itt van például ez a kis teremtett ember, mondjuk a én, az Isten így szeretné azt, hogy én célba érjek. Tehát, hogy ő nekem mindent megpróbál megadni, én ezeket vagy elfogadom, vagy nem, de hogy ő megpróbál rólam gondoskodni. Vagy mondjuk egy egyszerű példa, hogy a saját gondoskodásunkról, mert ez a saját életünkben is tapasztalom gondoskodás, vagy mi magunk is igyekszünk gondoskodni, de ez nem úgy gondviselés, mint az Isteni. Tehát, hogy mondjuk vannak itt cicák, és akkor a Janka nővér a nagy gondoskodója a cicáknak, tehát hogyha lusta cicák, tehát ezek nem vadásznak. És hogyha a Janka nővér nem ad nekik enni, akkor szerintem már rég elköltöztek volna. Ez lett volna a cél, de mindig kapnak enni, és nem költöznek el. Tehát, hogy a Janka nővérnek nyilván az a célja, hogy ne éhezzenek ezek a cicák. Tehát, hogy sajnálja őket, szereti őket, és akkor, tehát, hogy élniük kell, és hát ezért ad nekik enni. Tehát, hogy így gondoskodik a cicákról. Most, hogyha, tehát, hogy van valami célú vele, vagy a Janka nővérnek így a cicákkal, tehát egyszerűen szereti őket, mert pajkosak, meg aranyosak, és mindenhova követik, bárhová megy. Hát ez tényleg így van. Most mi az, amit így végig gondolhatunk Isten gondviselésével kapcsolatban, ugye, ami azért más, mint a mi emberi gondoskodásunk így egymásról, meg a teremtett világról, a cicákról, stb. Tehát Isten nem csak a dolgokat létrehozza, vagy megalkotja, megteremti, vagy az ő első jóságokat okozza, ugye, ahogy mondtam, tehát, hogy az Isten teremti belénk a jóságot minden teremtménybe, hanem az Isten az el is akarja vezetni, és el is vezeti a teremtményeket a végső jóra, tehát ennek a jónak a teljességére, ami a mi, ugye a mi meghívottságunkban ez a boldogságot, az örök boldogságot jelenti, az Isten színről színre látását. És mivel, hogy az Isten az nem csak az egyes teremtmények, tehát nem a cica, a ránővér tökéletességét akarja, hanem a világ mindenség javát is, tehát, hogy ezért így a világ mindenségben létezők közti viszonyra is gondot visel. Tehát, hogy ha visszaemlékszünk itt a világban uralkodó rendre, tehát, hogy ez szolgálja. Tehát, hogy nagyon fontos a teremtett létezők egymás közötti viszonya is. Tehát az Isten erre is gondot visel. És az Isten, az egy fontos dolog, tehát az Isten az minden teremtményt a saját természetének megfelelően vezet el a teljességre. Tehát a cicát az ő cicaságának megfelelően fogja elvezetni a teljességére. Engem meg az én emberi természetem szerint próbál, mert hogy én ennek ellen tudok mondani, tehát a cica az nem fog tudni. Tehát ő a cicaságában szépen tör a maga cica teljességére. Én ellen tudok ennek mondani, de az Isten mindent megad nekem, nekünk ahhoz, hogy eljussunk erre a tökéletes jóságra. Tehát ezt egy kicsit filozófikusabban úgy is mondhatjuk, hogy az értelemmel rendelkező lények, mondjuk az ember, tehát mi nem szükségszerűen törünk a célunk felé. Tehát a cica nem fog tudni változtatni ezen. Az ember azt tud, tehát hogy mi ellen tudunk mondani így a boldogságra, meghívottságunknak, meg ellen tudunk mondani a bennünk lévő irányultságoknak valamilyen szinten. Tehát, hogy nem, hogy nem szükségszerűen törünk az Isten felé, ez azt jelenti, hogy nem vagyunk kényszerítve. Tehát, hogy van értelmünk, akaratunk, amivel ellen is tudunk mondani az Istennek. Igen, hát az Istennek. Most van itt egy érdekes dolog, hogy ugye ellent tudunk mondani így az Istennek, viszont egy dolognak nem tudunk ellent mondani, az, hogy vágyjunk a boldogságra. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt az ember nem tudja kiirtani magából. Mondhatja azt, hogy én nem akarok, tehát ez is nagyon nehéz téma, hogy most tényleg az ember hogy tudja mondani, hogy nem akarok eljutni Istenig, de a boldogság utáni vágyát azt nem tudja az ember kiirtani magából. Akár Istennek nevezi azt, aki betöltheti ezt a vágyat, akár nem, de ez kiírthatatlan az emberből. Tehát nem tudunk nem akarni boldogok lenni. Tehát toporzékolhatunk, de akkor is boldogok akarunk lenni. Viszont a szabad akaratunktól függ, hogy végső célunkat Istenbe helyezzük, vagy nem. És ott még egy apróság, így a szabad akarattal visszatérve, tehát ugye említettem a kört meg a háromszöget, ugyanez van a szabad akarattal. Tehát az Isten nem fogja összetörni a dolgok természetét, és mivel az embernek szabad akarata van, nyugodtan érezhetjük magunkat körnek vagy háromszögnek, tehát hogy ilyen értelemben az Isten a szabad akarat természetét sem fogja összetörni. Tehát ami nem akarunk eljutni az Istenhez, akkor nem fogom, mert nem fogja összetörni ezt a szabad akaratot bennünk. Elveszteni a lényegét, tehát önellentmondás lenne, hogy szabad akaratot kényszeríteni valamire. Nos, a gondviseléssel kapcsolatban sokszor felmerül a rossznak a kérdése is, így bennünk emberekben. Most a rosszal kapcsolatban érdemes megkülönböztetni a fizikai rosszat, meg az erkölcsi rosszat. Ugye, ahogy említettem az erkölcsi jóságot, most az erkölcsi rosszat is. Tehát a fizikai rossz az valamilyen tulajdonságnak a hiánya. Mondjuk például ilyen a betegség, vagy a vakság, vagy a... nem tudom, például az egyik cicának hiányzik a farkincájának a fele. És ez nem olyan nagy tragédia az ő életében, de azért az egyensúlyjában őt ez az egyensúly, nem tudom, az érzékelésében a zavarhatja. Tud ő azért mocorogni, lehet, hogy ezért ilyen lusta egyébként. De hogy, szóval, hogy ez például neki egy ilyen fizikai rossz, hogy ott a farkincájának a fele hiányzik. Most az erkölcsi rossz az azért máshogy van, tehát az erkölcsi rosszról csak a szabad akarattal értelemmel rendelkező lények esetében beszélhetünk, tehát itt a Földön itt csak mi kerülhetünk itt szóba. Tehát itt arról van szó az erkölcsi rosszról, hogy az értelmes szabad lény, tehát az ember, mondjuk mi, vagy én, tehát szabad elhatározásomból úgy rendezem a tetteimet, hogy ellenmondjak az én saját emberi természetemnek, meg az Istennek. Tehát egyszerűen tudva és akarva cselekszek Isten ellen, vagy Isten akarata, szándéka ellen. És ugye, ahogy említettem is, ez a bűn lényege. Tehát, hogy az ember nem Istent választja. És a rosszal kapcsolatban még valamit, hogy a rossz az önmagában nem áll meg. Tehát a rossz az olyan, mint egy élősködő, tehát hogy igazából mindig kell neki valami, ami megjelenhet. Ugye, mint például így mondjuk a testi egészség, vagy, tehát hogy egyáltalán van egy egészséges ember, és akkor megjelenik a nátha. Tehát ez nem egy nagy tragédia, de hogy kell ott valami egészség, hogy ő abba bele tudjon kapaszkodni, és bele tudjon piszkítani. Tehát, hogy a rossz tényleg olyan, mint egy élősködő, csak a jóban megkapaszkodva tud létet adni magának, hogyha szabad ezt mondani. Tehát mindig kell neki valami jó. Tehát végtelen és abszolút jó van, viszont végtelen rossz, vagy abszolút rossz az nincsen. Nincsen. Tehát, hogy ő mindig függ a jónak a lététől. Na most, ugye itt fölmerülhet a kérdés, ugye említettem a fizikai rosszat, hogy az erkölcsi rosszal kapcsolatban, hogy vajon ez Istenben van-e az oka. Tehát az Isten adott értelmet, akaratot, szabad akaratot az embernek, vagy akkor mondhatjuk-e azt, hogy Isten az oka az erkölcsi rossznak. Hát nem, ugye, mert hogy az embernek szabad akarata van, tehát hogy én választom az erkölcsi rosszat, de azért is nem jó ez a megközelítés, mert az erkölcsi rossz az ugye az Isten ellen irányul. Isten nem tud ellentmondani önmagának. Tehát nem mondhat önmagának ellent, mert hogy ő végtelenül jó. Tehát nem fog önmaga ellen fordulni, nem is tud. És mivel az Isten az ugye nem tesz önellentmondásos dolgokat, tehát sem önmagának nem mond ellent, sem a mi szabad akaratunknak, tehát pontosan így történhet meg az, hogy az ember az tényleg végérvényesen elzárja magát az Istentől, és itt jön be a kárhozatnak a lehetősége, amiről így nem annyira szívesen beszélünk mostanában, de van. Tehát, hogy ténylegesen a lehetősége megvan annak, hogy az ember végérvényesen elzárja magát az Istentől. De hogy ne a kárhozattal fejezzük be, akkor az kicsit szomorú lenne, tehát még egy pár szót mondanék Isten igazságosságáról és irgalmáról. Egyáltalán nem ellentmondásos-e így együtt emlegetni Isten irgalmát, meg igazságosságát. Most emberi szempontból az igazságosság, nem tudom, talán az erények kapcsán már volt erről szó, hogy az igazságosság az, hogy az ember megadja mindenkinek, ami jár neki. Tehát, hogy megadom azt, ami az illetőt megilleti, nem tartom vissza magamnak, nem somákolom el, ez legyen akár szóbeli, akár erkölcsi, akár tényleg anyagi járandóság. És így az erény kapcsán, az igazságosság erény kapcsán megkülönböztetjük a kölcsönös igazságosságot és az osztó igazságosságot. Tehát a kölcsönös igazságosság az, hogy elmegyek a boltba, ott van a morcos pénztárosom, 10 forint két alma, vagy 100, mindegy, 10 forint két alma, és oda megyek a pénztároshoz, és kifizetem. Tehát ez a kölcsönös, tehát, hogy kifizetem a 10 forintot, és kapok érte két almát, mert ennyi az ára. Függetlenül attól, hogy morcos-e a pénztáros, vagy nem. Tehát, hogy ez a kölcsönös igazságosságnak egy egyszerű formája, vagy megkapjuk a villanyszámlát, az be kell fizetni. Tehát, hogy ez jár az áramszolgáltatónak. Én viszont cserébe áramot kapom. Nem én, bocsánat, tehát, hogy mi cserébe áramot kapom. A másik az osztó igazságosság. Ez egy kicsit bonyolultabb, de mondjuk talán úgy lehetne mondani, hogy van a társadalom, és mondjuk a közös javakat, azokat úgy osztjuk el, hogy hát a szükség szerint. Erre egy jó példa, nekem ezt egy tanárom mondta, és nagyon tetszett, hogy az eszkimóknál megfigyelték, hogy hogyan működik az osztó igazságosság, és akkor ez úgy, hogy fognak egy fókát, vagy amíg voltak fókák, nem tudom, tehát hogy szegények ugye fogtak fókát, és akkor a családban ezt elosztották. És akkor a húsosabb részeket kapták a férfiak, ugye, hogy legyen energia, meg vadásznak a nagy mínusz 20-30 fokokban, stb. Tessék? Nagyon érdekes. Engem is nagyon érdekelt, hogy mit kaptak a nők. Na, az helyzet, hogy a tanárom férfi volt, és nagyon pozitívan értékelt, hogy mit kaptak a nőknek. Engem annyira nem tetszett, de van benne logika. Tehát nem tudom, hogy a nők, vagy mondjuk idősebb asszonyok mit kaptak, de a fiatal lányoknak a fókazsírt adták, tehát ez a hájas részeket. Kicsit lehangoló úgy nekünk, hogy nem a húsos dolgokat, de azért, mert ez tehát hogy az kellett, hogy ez a fókában ez a legtáplálóbb. És ennek a fiatal lányoknak szükség, tehát az eszkimó világ az úgy ítélte meg, és úgy tűnik, hogy működik a dolog, vagy működött a dolog, hogy a lányoknak erre van szükségük, tehát hogy ahhoz, hogy jó eszkimó feleségek legyenek, meg egészséges eszkimó gyerekeket szüljenek, ahhoz ez kellett nekik. És hogy ilyen értelemben ez egy osztó igazságosság volt, mert mindenkinek a szüksége szerint próbálták elosztani a dolgokat. Ez így a mi nyugati fogunknak nem annyira tetszik, de hogy működik. Tehát, hogy... Szalonna. Ja, tényleg. Jó. Nagyon szeretjük a szalonnát. Szóval, hogy ez lenne az osztó igazságosságról, hogy nagyon egyszerűen, talán azt is hozzá lehetne tenni, hogy méltányossági alapon, vagy nem is tudom, hogy. Na most, kölcsönös igazságosságnak az Isten és az ember között nincs helye. Tehát egyszerűen, ugye a kölcsönös igazságosság az egyenlőséget feltételezte fel. Tehát nem megyek a boltba, ott a 10 forint, kapom a két almát. Tehát, hogy valami fajta egyenlőség van, az Isten és az ember között ilyen nincsen. Tehát, hogy akkor az Isten és az ember között csak, hát nagyon óvatosan, de osztó igazságosságról beszélhetünk, mert Isten mindenkit a maga érdemei szerint jutalmaz meg, vagy tehát, hogy... Hát itt nagyon keresem a szavakat. Tehát mindenkinek megadja, ami jár neki. Például ugye említettem itt, hogy az egyik teremtmény a másikért van. És hogy hát a oroszlán kap gazellát, a gazella kap füvet. Tehát, hogy, de itt az igazságosság kapcsán ugye állatokkal szemben nem nagyon lehet beszélni, hanem az ember az, akit itt érint az Isten igazságossága. És az Isten az mindenkinek megadja azt, ami jár neki. Ez az elsősorban az ő én sejtem, hogy így van, de elsősorban itt a személyes gazdagító kapcsolatra kell gondolni. Tehát, hogy nem arra, hogy én annyira sokat dolgoztam, és akkor kapok 25 ezer forintot, a Jóisten befizeti nekem. Szóval nem ilyenről van szó, hanem itt a belső minőségi kapcsolat az, amit, tehát, hogy ahogy mi törekszünk az Isten felé, ő úgy próbálja nekünk adni magát. Most az az érdekes, hogy az Isten az önmagának is megadja el, ami jár, tehát nem csak velünk igazságos, hanem önmagával szemben is nagyon igazságos. Tehát mindent megad önmagának, ami őt megilleti. Mindent a saját dicsőségére rendel. Tehát ez nagyon érdekes, hogy az egész teremtett világ arra rendeltetett, ugye, hogy az Isten jóságát és azt a dicsőséget, ami ő maga, azt így visszatükrözze. Tehát a teremtmények célja ez, és az Isten mint egy megadja önmagának ezt a teremtményekben is. És az igazságosság abban is megjelenik, tehát nem csak így az érdemekben, vagy az érdem jutalmában, hogy az Isten, az ember kiérdemel dolgokat, hát nem jó ez a szó, segíts, tehát nem jó kiérdemel, de hogy érdemeket tudunk szerezni. Hát csak a kiérdemeltől ijedtem meg, na nem baj.
Csak az első figyelmet nem lehet kiérdemelt.
Megjutunk be kongró és kontingó közötti különbség. Krisztus meg a mi. Tehát a mi érdemünk az viszonylagos hozzá képest, mint amiről a bővér beszélt, hogy a Isten nem úgy jó, ahogy mi. Tehát mi hozzá képest, ugye ez a arányos hasonlatosság, hogy Isten és közöttünk, ha valamiről ugyanazt állítjuk, akkor mindig végtelenül nagyobb lesz a különbség, mint a hasonlatosság.
Ja, igen.
Tehát ez ugyanígy az érdem
tekintetében. Igen. Most az embernek hogyan adja meg azt, ami jár neki? Elsősorban úgy, hogy ugye ezt említettem is, hogy mindent megad nekünk, vagy felkínál, hogy eljussunk a végső célra. Tehát egyrészt az ő megismerésére, meg aztán a tényleges megismerésre, a színelátásra. Tehát, hogy Isten nem tartozik semmivel, se nekünk, se más teremtményeknek. Most egy picit az irgalommal kapcsolatban, hogy... Ugye az irgalmasság ugye számunk emberek számára, tehát mi számunkra abban általán, hogy, vagy abban tudjuk így kifejezni, hogy az ember, mint egy lehajlik a másik teremtményhez, az embertársához, úgy megpróbálja őt fölemelni a nyomorában, az elesettségében, együtt van, együtt érez vele a szenvedésében, stb. Most ezek nálunk érzelmileg is megjelennek. Az Istenben, viszont hogyha ez az irgalom, ugye az irgalmasság, ez egy ilyen érzelmi dolog lenne, akkor Isten nem tudna irgalmas lenni, mert Istenben nincsenek szenvedélyek, érzelmek. Ugye, itt korábban erről volt szó más alkalommal, hogy ugye az érzelmek a érzékelő lények sajátja, tehát Istenben nincsenek érzelmek vagy szenvedélyek, viszont mégis valamiképpen megjelenik az ő irgalma a teremtmények felé. Tehát az irgalom, meg hát egyébként az igazságosság is, most már összeakad a nyelvem, bocsánat, az Isten minden cselekedetében megnyilvánul, de az irgalom az talán azt mondhatjuk, hogy alapvető magatartása az Istennek, mint az igazságosság, mert az igazságosság az igazából az irgalomban gyökerezik. Hogy hogyan lehet ezt kitapintani, vagy hogyan lehet ezt megsejteni, az igazságosság az feltételezi, hogy valami jó már van abban az adott teremtményben. De ez az első jó, ez kizárólag Istennek tulajdonítható. Tehát, hogy Isten teremti belénk ezt a jóságot, tehát, hogy Isten teszi meg az első lépést így felénk. Egyrészt azzal, hogy megteremt minket, meg abban is, hogy a gondviselésében, vagy a mindenhatóságában, de hogy benne van ez az irgalom, hogy egyrészt létben tart minket, tehát látja az elesettségünket, meg ezt a függésünket, és hogy nem vonja vissza ezt az irgalmas fenntartását a világnak, ami egyébként minden egyes létezőre is érvényes, tehát nem csak így személytelenül így az egész világot, hanem hogy bennünket egyenként így létben tart. Tehát, hogy ilyen értelemben ez a fajta irgalom, ez a megtartó irgalom, ez megelőzi mindenképpen az igazságosságot, az Isten igazságosságát. És ugye ezt talán akkor sejthetjük meg leginkább, hogyha megtestesülésbe gondolunk bele, vagy arról elmélkedünk, vagy próbálunk imádkozni, hogy úgy valahogy belesejteni abba, hogy az Isten milyen mértékben lehajlóan, nem leereszkedően, hanem lehajlóan, felénk hajlóan irgalmas, hogy valóban az egyszülött fiát adta értünk. Akkor én most befejezném, mert nincs elfogyott. Köszönöm szépen a figyelmet. És hogyha esetleg van kérdés, vagy egy kicsit ülepedni, nem tudom.
Kiegészítést
lehet.
Hogy az egyik az, hogy amikor a változhatatlanságról beszéltél, csak azért ott eszembe, mert ez sokszor így föl szokott merülni, hogy mintha ez egy ilyen fogyatékossága lenne az Istennek kicsit, hogy ő nem változik. Gyakran így észre szoktam menni reakciókba, hogy úgy fogjuk fel ezt az Istennek a változhatatlanságát, mintha ez egy ilyen statikus dolog lenne, hogy az Isten, tehát tényleg emberi módon fogjuk fel, hogy hát én ilyen vagyok, ilyen maradtam pont. De hogy az Istennél nem a változhatatlanság nem ezt jelenti, hanem ez az életnek a teljessége tulajdonképpen ő és hogy az ő változhatatlansága az gyakorlatilag egy garancia arra, hogy az Isten az mindig saját maga, és hogy mindig szeretett. Tehát, hogy a változhatatlanság az ezért egy nagyon pozitív dolog. De ma valahogy ezt nehéz így elgondolni. Vagy én azt látom, hogy gyakran ezt félreértik, és hogyha ez egy ilyen fogyatékosság, hogy az Isten nem változik. Pedig a mi számunkra az egy nagyon jó, mert ha változna az Isten, akkor az úgy kellemetlen lenne, hogy most akkor egyik nap jó, másik nap meg nem tudom. Másik kiegészítés csak az jutott eszembe, hogy amikor beszéltél a mi gondolkozásunk, meg az Istennek a... Tehát, hogy milyen... Erre azt szoktuk mondani, hogy ez ilyen diszkurzív módon gondolkodunk, hogy akkor elgondolom, akkor megint, akkor még jobban, kicsit jobban megértem, még akkor kevésbé értem, stb. Tehát, hogy így előre halad a gondolkodásunk. Ezt jelenti az emberi racionalitás, hogy az Istenben az is teljesen egyszerű, tehát hogy az Isten az ugye tökéletesen érte, neki nem kell gondolkodnia. Tehát, hogy ahogy az Isten nem gondol, az Isten az tökéletesen ért mindent egyetlen belátással. Mivel az ember az ugye vágyik, hogy belássa mondjuk az igazságot, és ahhoz egy hosszú utat be kell járni, amíg a végén kap egyfajta hát egy ilyen belátást az igazságra, ami mondjuk a szemlélődésnek is az a lényege, de hogy az Istenben ez tökéletesen megvan, hogy ő tökéletesen ért egyetlen aktussal. Kevésbé, meg még kevésbé. Csak
ennyi. Nagyon köszönöm. Csak az jutott eszembe, hogy mert ugye tényleg emlegettem ezt a lépésről lépésre haladó megismerést, de hogy amikor így készültem, vagy próbáltam készülni, akkor eszembe jutott azért, hogy az embernek is van intuitív megismerése. És ez biztos, hogy mindannyian ismerjük. Tehát, hogy ugye amikor így valamit úgy sikerül úgy megérteni, anélkül, hogy elkezdenünk agyalni, és ahogy elkezdünk agyalni, akkor szépen tönkre is vágtuk. Tehát, hogy valahogy így, néha így megajándékoz minket így az Isten, vagy... Szóval, hogy van ilyen benyomásunk így azért az intuitív ismeretről. És azt hiszem, hogy vannak, akik... Tehát, hogy ez nem olyan fajta megérzés, hogy így, amit is szoktak mondani, hogy ilyen intuitív ember, mondjuk lehet, hogy őt esetleg gyakrabban tapasztalja ezt a fajta így megismerés, vagy ilyen megértését, vagy befogadását a dolgoknak, de hogy szóval ezzel kapcsolatban én csak most jutott eszembe, hogy Tamás azt hiszem azt mondja, hogy a legmagasabb szintű megismerés az az intuitív megismerés. Tehát ez amikor így az ember így nem boncolgatja szét a dolgokat, hanem hogy valahogy megkapja azt, hogy befogadja. Igen. Igen.
Tessék, megjegyzésképpen jut eszembe, hogy azért olyan nagyon nehéz megközelíteni Isten tulajdonságait, mert annyira más. Tehát csak a mi földi fogalmainkkal tudunk valamiféle közelítésbe kerülni, de miután teljességgel más, csak a közelítés marad. De igazából megérteni szerintem nem lehet. Én nem tudom. Barsi barátnak volt két ilyen megmosolyogtató megjegyzése lelki gyakorlatunk. Az egyik, amit most Viktória is említett, hogy gondolkodik-e az Isten, és mindenki úgy megrémült, hogy rájöttünk, hogy hát nem, persze, hogy nem. De a másik pedig, hogy Isten minden hatóságáról volt szó, és hogy Isten egyet nem tud csinálni. Egyre nem képes, Isten nem tud teremteni. Most ezen szoktunk egyszerűlni, mert én is úgy mondom, hogy hát igen.
Nem, ez már ellenmondás, mert Isten teremtetlen, tehát hogy ezért nem tud, mert hogy nem lehet teremteni egy teremtetlen létezőt.
Isten egy Isten van.
Csak bocsánat, Enikő, ugye?
Anikó,
bocsánat. Hogy csak eszembe jutott valami, mondhatom? Csak hogy így említett, hogy ön nem érti, hogy milyen Isten, tehát hogy mondhatunk dolgokat, és ez nagyon jó, csak az jutott eszembe, hogy Szent Ágoston mit mond erről, tehát hogy mihelyest azt hiszed, hogy megértettél, tehát hogy mondja?
Megértetted már nem Isten.
Igen, tehát hogyha már megértetted, akkor az már nem ő az, akit szerettél volna megérteni. Igen.
Bocsánat, csak egy hasonlatot mondjak, hogy ugye mondjuk nekem a kis cicával hasonló tulajdonság, hogy érzékelő lény vagyok én is, testi lény, meg én is, csak mondjuk én eszes is akaratszabad lénynek tétel, de az vagyok egyébként, csak álszerénységből menjünk bele. Tehát ugye a cica az engem egy cicaságként érzéke, vagy hogy állatként úgymond. Csak hogy ennek vannak ilyen furcsa dolgai ennek az embernek, amit én nem tudok, mondjuk ha ő gondolkodna, hogy ez valami másból ered, de ő csak az állati természetéből tudna ehhez analógiákat hozni. Tehát nekünk is az a problémánk, hogy nem Isten vagyunk, ez nem probléma ez a... És ugye ezért az emberi megismerő képesség határain belül értjük meg, a természetes eszünknél, ugye a hitnél, meg amiről majd előadás lesz, és itt a kenyeret nem akarom elvenni, az meg egy külön megismerés, hogy akkor erre nem is akarok belemenni, az majd úgyis szó lesz, amikor a Hedvig nővérrel beszél. Hogy annak a sajátosságaival.
Igen, az állat és az ember akadék van, tehát nem személy.
Hát
nem lehet hasonlítani se különösebben.
Van azért hasonlóság közben, de van
nincs. Nincs rálátása önmagára. Nem személy.
Bocsánat, azért ez egy összetettebb dolog, ugye van a esztimatíva és a kognitíva, tehát a beveslés, tehát hogy az állat, ugye Szent Tamás is gondolkodott rajta, hogy az állatnak a, tehát a etológiát, meg ezeket Csányi Vil most elnézést, tehát érszámadok a filozófiai téren ugye megelőzte ő, tehát ugye ő is azért ebbe Arisztotelészre épített részben, mert tovább építette, hogy az ember megismerése vagy gondolkodás módja, hogy az állatok is azért bizonyos gondolkodással bírnak. Tehát például Pavlovi reflex, tehát tanulni tudnak, és rájön, tehát maga, bocsánat, de ez nem olyan ismeret, hogy egyetemes fogalmakat ismernek meg. Tehát itt ezért van egy bizonyos szakadék, de van, tehát mondjuk én is emésztek meg egy állat is, csak máshogy. Hogy egyszerűbben fogalmazva a sas messzebb lát, de én belátok. Tehát az ember belát. Külön. Tehát ugye ez a via kognitíva és a via esztimatíva, tehát a bebecslés és mondjuk a megismerés közötti különbség, ezt így közelítette meg Tamás. Tehát még egy magasabb rendű állat azért bizonyos tapasztalati ismeretből tud utána építkezni.
Meg van memóriájuk is, tehát hogy valamilyen szintű emlékező. Én ezt már nem ismerem mondani, mert éppen most Gabba jöttünk bele egy vitába, így más területen, hogy így van-e fogalmi a gondolkodás, úgyhogy aki biológus, segítsen nekünk. Egyetértek, szerintem nem személyek, nincs fogalmi alkotásuk, de biológusok más azt mondják, hogy ez nem így van, és akkor most törjük a fejünket. Egyes, vannak biológusok, akik nem értenek ezzel egyet, szóval csak éppen most így nagyon friss nekünk még egy vita, ami zajlott így, és ugyanezt mondtuk, amit Anni meg Anikó.
A biológusra.
Igen. Ja, na mindegy. Csak, szóval most itt kell egy biológus, ha valaki van, aki bemer lépni ebbe a vitába, megköszönjük, de komolyan, tehát aki tud valamit írni erről.
Hát anyagot a neten van erről, egy amerikai neurobiológus írt, hogy a Szent Tamásnak az emberképe azt a mai kísérleti lélektan visszaigazol is, hogy amellett, hogy testi lények vagyunk, és így van, hogy mi különbözteti meg még a legnagyobb, tehát mondjuk egy delfint, vagy egy elefántnak is az öntudatát az emberi én tudattól mi különbözteti meg. Hát ugye, mert arra szoktak hívni, hogy ide festenek egy pöttyöt egy állatnak, akkor rájuk, hogy ezt neki festették oda. De ez ugye nem én, hanem öntudat, és ezt nagyon részletesen kifejtés, hogy olyan természettudományosan is. De majd akkor elküldöm.
Jó, köszönjük szépen.
Köszönjük.
Ja, szóval most itt törjük a fejünket, de teljesen egyetértek, csak nem vagyok biológus, és nem tudtam én úgy hozzászólni, szóval csak zöldséget szóltam hozzá. Mindegy.
Istennek a mindenhatóságával kapcsolatban jutott eszembe, hogy ez egy nagyon félelmetes lehet, hogyha valakinek nem az igaz Isten képe él a szívében, mert akkor a mindenhatóságban az mindennek a legnagyobb jó és a legnagyobb rossz érhet. És ezért jó, hogy tudjuk, hogy Isten a szeretetben, akkor ez a mindenhatóság is csak a jó rossz. Tehát soha rosszabb Isten nem akar az Istenben.
De igen, ezt így, szóval, de köszönöm, hogy mondod, mert ezt így... kiment a fejemből, de hogy ez a mindenhatóság, ez csak a, csak a jóra vonatkozik, tehát hogy igen. Valaki még itt? Adrián.
Én szeretném megköszönni, mert nekem is megint a Isten képe, amit hallottam a tőled, és ez nagyon fontos volt ide vonatkozik, hogy remélem az Isten képe, mint elnagyunk. És ez nagyon fontos, hogy minél jobban megismerjük Istent, annál jobban megismerjük magunkat, a hitünket. És én például régebben mindig ebben a kölcsönös igazságban hittem, hogy azt kapom, amit teszek, de ez nem így van. Úgyhogy ezt köszönöm, hogy most ez megvilágosodott.
Például ezért ugye, most nem tudom pontosan idézni, de a szumában is azt írja Tamás Mester, hogy az igazságosság alapja az irgalmasság. Tehát az, hogy létezünk, ez nem jár ki nekünk. Ez már önmagában egy irgalmas tett, hogy Isten teremt. Ez nem szükségszerű, viszont ha terem, ugye ez a természetes, tehát az ember részéről, hogy Isten két zsebből fizet, vagy hogy van ez, hogy természetes természet feletti vét. De ha már valamit Isten megteremt, ugye innen jön a Szentírás alátámasztás, hogy nem bánja meg adományait, hogyha valamit teremt, attól nem vonja meg azt, ami neki a természet szerint kijár és létben tartja. Tehát például ezért van, ugye valakit megkérdezik, hogy, hogyan lehet elkárhozást, hogy ez hogyan függ össze Isten irgalmasságával, vagy igazságosságával, hát úgy, hogy a szeretet az csak akaratszabadságban lép fel, és ha valaki elutasítja magát a szeretetet, nem, viszont Isten őt létben tartja, ő nem, tehát ilyen értelemben Isten az elkárhozott lelkeket is metafizikai vagy ontológiai szempontból szereti, mert a szeretet által azzal, hogy akarja az ő létüket, létben tartja a világ. Tehát Isten valamit teremt, akkor azt nem bánja meg, hogy megteremtette. Tehát ez az erkölcs és a metafizikai jó közötti különbség, úgy, hogy ne essünk ilyen dualizmusba, hogy amivel ugye kezdtem rájönni az előadást.
Igen, viszont tehát, hogy létben tartja őket, mert szereti őket, de hogy nem kényszeríti rá, hogy elfogadják igen. Ezt a... Igen, igen.
Most hallottam pont a Mária Rádióban, hogy Istennek csak arra van szüksége, hogy mi megvalljuk a bűneinket és üdvözöljük. Hát ő neki erre az egyre van szüksége tőlünk,
mint emberek. Hát alázatra meg, ugye.
Tehát, hogy megvalljuk a bűneinket, hogy üdvözöljük. Neki semmi másra nincs szüksége.
Annyi csak, bocsánat, szavak, hogy Istennek semmire nincs szüksége.
Jaj!
Nem tudom, hogy mi akartam.
Köszönjük!
Fogalmazás!
Igen, tehát hogy neki ennyi elég. Igen. Robi?
Egy kérdésem volna, hogy ugye azt mondtad rá, nővér, hogy Istenben nincsenek érzelmek.
Igen. Hát...
Ezt hogy kell érteni?
Jaj, de neked ezt tudni kell, mert te itt voltál mindig.
Igen, de ez kicsit egy kifejezett, hát hogyha más nem volt.
Nem. Tehát, hogy amit mi értünk érzelem vagy szenvedély alatt, az ahhoz kötődik, hogy ahogy mi megismerjük a világot, tehát, hogy valahogyan reagálunk rá. Tehát, hogy ugye a sajt, a sajtos csipsz az asztalon, az volt a példa annó, hogy, tehát, hogy én érzem mondjuk a sajtnak az illatát, tehát hogy ez egy ilyen érzékelés, itt az orromon érzékelem, és akkor így beindul bennem az, hogy de jó lenne megszerezni a sajtos csipszet. Tehát, hogy ilyen értelemben ezek a szenvedélyek, vagy érzelmek, amik bennünk vannak, ezek így az érzéki megismerés, érzékekhez kötődő megismeréshez kapcsolódnak, tehát attól függnek. És mivel Istennek nincsenek érzékszervei, tehát hogy így, ilyen értelemben nem mondhatjuk azt, hogy vannak érzelmei, vagy szenvedélyei. De hogy az, hogy lehet feloldani, hogy akkor, hogy az Isten ugye mégsem egy érzéketlen valaki. Hát, nem érzékel, de mégsem érzéketlen. Tehát, hogy az a szeretet, ami ő, tehát most megint mondok olyan dolgokat, hogy nem is tudom, hogy mit beszélek, de hogy tehát, hogy ami ő, tehát, hogy ő csupa tiszta értelem, meg tiszta megismerés, és hogy talán segítsetek.
Minden tehát, szóba benne van az együttérzésben, és minden
tehát, benne
az érzék, de ezek egyedi szavak.
Tehát, hogy nem úgy, nem érzéketlen, Istennek nincsenek érzelmei, de nem közömbös irántunk.
Azért az Isten tökéletes szeretet.
csak hogy ő mi bennünk,
az is egy érzelem.
Nagyon jó, köszönöm. Hogy az én szeretet, az nem érzelem. Hanem a, mi mondjuk néha azt, hogy a szeretet érzelem, hanem az akaratnak egy aktusa, meg erénye a szeretet. És ő, Isten benne...
Érzések nélkül szeret.
Igen, tehát az érzés ilyen értelemben egy a teremtett világ, vagy a teremtett létezők saját, és így...
Az anyagi létezők, mert a szellem...
Köszönöm. Tehát, hogy az anyagi létező, tényleg az érzékelésre képes létezők sajátja, és ilyen értelemben a szeretetnek egyfajta gyengességét is feltételezi, ez, hogy mi nem tudunk úgy szeretni, mert tökéletesen, mint az Isten.
Meg az a baj, tehát a testélek összet nem baj, tehát hogy az oka szerintem ennek, hogy a testélek összetettségünkben minden gondolatunk rögtön képzethez társul, és kihat a kedély állapotunkra, a lelki állapotunkra, és minden érzelmi benyomás gondolatot is kell vetni. Tehát az ember csak ilyen virtualiter tudja, tehát képzete szerint, vagy hogy elgondolom, vagy kimondom, elválasztani az érzelmeimet az akarati szeretetemtől, mert testi lények is vagyunk, viszont ezért van sokszor, hogy az emberek összekeverik ezt, hogy egy állat is tud szeretni, mert ugye én mindig, amikor érzelmek, vagy bocsánat, szenvedélyek, mert hogy érzet és szenvedély is ugye fölép az emberben, ami egy magasabb rendű, vagy hát általában az állatokban, hogyha filozófiát nézzük, tehát az állati lényekben, fölép, és ezért, mivel az emberi, megvan az emberben az antropomorfizáló hajlam, a személyesítő hajlam, hogy Ádámnak is, tehát az ember ezért kötődik tárgyakhoz, anélkül, hogy azokat mondjuk fetisizálná, hogy mivel testi lényként élem meg magamat, de evidens számomra, hogy szellemi lény vagyok, ha én ezen soha el nem gondolkodtam kisgyerekként is, mivel érzelmeket tapasztalok egy állatnál is, hogy kötődés, vagy törődés, vagy ilyen dolgokat, ezért rögtön vélelmezi azt, hogy az ember úgy fejezi ki a szavai, hogy az állat szeret. És ezért sokszor összeszokott ez mosódni az ember, vagy akkor az állat. Tehát így szokták elmosni az állat és az ember közötti különbséget. És ez azért van, mert mi nem úgy vagyunk szellemi lények, ahogy egy tisztán szellemi lények, ha teremtett is, mint hogy egy angyal, akinek tényleg intuitív a megismerése, és neki tisztán szellemi. Tehát mi ez, hogy tisztán szellemi, ezt megismerjük a gondolkodásunk révén ezt a fogalmat, de teljesen átélni nem tudjuk, mint agya sem. Jelen létállapotunkban ugye, hogy nincs külön válva a testünk és a lelkünk, hogy tisztán érzéki. Tehát, hogyha én éhes vagyok, az rögtön kedély állapotot kelt bennem, az rögtön gondolkodni kezdve, hogy ez a sajtos távolt, hogy ennem is kell.
Hogyha enni kell, akkor együnk. Akkor nem tudom, hogy esetleg még valaki nagyon szeretne valamit kérdezni, mondani, és akkor egy pár perc, és akkor hozzuk a táplálékot.
Csak azt szeretném mondani, hogy az őknek hibának szokták, hogy így